Nagy szeretettel, nagy köszöntelek benneteket, és folytatjuk a két hete elkezdett tanulmányunkat, és a címe az, hogy kegyelemben, de mégis a törvény alatt kérdőjellel, és igazán ez egy olyan téma, hogy a törvényről számos vélekedés lehet hallani, hogy hogyan viszonyul a hívő Isten törvényeihez, illetve a mózesi törvényhez, és ebben kapcsolatban két irányú félreértés van. Egyrészt többen úgy gondolják, hogy bizonyos törvényeket most is alkalmazunk a Mózes törvényeiből, míg másokat nem. A templomhoz kapcsolódó törvények például nyilván nem alkalmazhatóak, mert a templomot lerombolták 70-ben. Viszont a legtöbben úgy gondolják, hogy a kőbevésett 10 parancsolat az ma is ugyanúgy érvényes és általánosan alkalmazható minden hívőre, a többi 603 pedig nem. Viszont a probléma egy ilyen felosztással és bármilyen más felosztásával a törvénynek az, hogy az írás egy egységes egészként kezeli a mózesi törvényt. Jakab utal rá, ha egyet is megszegünk belőle, az egészet megszegtük, mert azt mondja, ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vétkezik egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Tehát az írás így áll hozzá a törvényhez, mint egységes egészhez. Másrészt, amikor, és ebben most nem megyek bele részletesen, ha valakit érdekel, erről részletes tanítást lehet találni a honlapon, a törvény és a kegyelem kapcsolatáról, mikor a törvény megszűnéséről beszél, hogy véget ért, bele töltve, akkor kifejezetten Pál részletezi a kőbevésett részt is, és arról beszél, hogy annak is vége lett. Tovább nehezíti a kérdést, hogy a pogányok valójában sose voltak a törvény alatt, tehát a mózesi törvény alatt. Ugye az első idézőjelbe téve zsinat Jeruzsálemben pontosan arról vitázott, hogy számukra szükséges-e a mózesi törvényt tanítani, kötelezővé tenni, hogy a körülmetélkedés az a pogányokra is érvényes lesz, és a válasz egyértelműen az volt, hogy nem. Viszont ezzel szemben hogyan közelítsük meg az új szövetségbe található számos parancsot, ahogy most például elolvastuk a Efézusi levél 4-5-6-os fejezetét, számos tanáccsal, parancssal, útmutatással találkozunk a hívő számára. És hát ebben rendkívül széles az értelmezéseknek a spektruma, mert az üdvösség és a tanítványság, vagy másképpen a megigazulás és a megszentelődés kérdésében egymással sok ellentmondó tanításban ütközhetünk. Kérdés továbbra is fennáll, mi a szerepe a törvénynek, illetve a parancsolatoknak az egyház üdvtörténeti korszakában, tehát hogyan viszonyuljon a hívő a megengedő és a tiltó parancsokhoz, amiket az apostoli levelekben találunk. Hogyan kérhető számon mindez bárkitől, annélkül, hogy ne nevezze már csak az írás felolvasását is törvénykezőnek valaki. Tehát hogy lehet egy kegyelmi üzenetet úgy közvetíteni, hogy a ott megtalálható törvények ne törvénykezésnek tűnjenek, amikkel szembesül a hívő. És az Új Szövetség számtalan helyen beszél a törvényről, egyrészt egyértelműen kifejti, hogy a mózesi törvény a messiás halálával hatályon kívül lett helyezve, ami természetesen azt is jelenti, hogy a messiás földi életében a törvény alatt élt, és ő az egyetlen, aki ezt megtartotta és betöltötte. És amikor az evangéliumokat olvasjuk, tanulmányozzuk, akkor azt a legmesszebb bennünkig figyelembe kell venni, hogy az evangéliumok ideje az egy törvény alatti idő. Másrészt az apostoli levelekben azt fogjuk találni, hogy az apostoli levelek is beszélnek törvényről. Egyrészt tárgyalják a mózesi törvényhez való viszonyt, amire úgy utaltam, hogy ennek vége, ezt Krisztus betöltötte, és ugyanakkor találkozunk a Krisztusnak a törvényével a Galata 6.2-ben például, vagy a Jézus Krisztusban való élet lelkének a törvényéről beszél a Róma 8.1, vagy amit ma az alkalom elején idéztem, a Krisztus törvényében valóról beszél az 1 Korintus 9.21, vagy a Jakab levél említi a királyi törvényt a Jakab 2.8-ban, vagy a szabadság törvényét a Jakab 2.12-ben. És mindebből nyilvánvalóan látszik, hogy ez nem egy törvény nélküli kor, és ott a levelek jelentős részének a témája az a praktikus gyakorlati utasításoknak, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. És ráadásul igen sok ott leírt törvény a levelekben hasonló vagy teljesen megegyezik a mózesi törvényben fellelhető bizonyos törvényekkel. Ettől természetesen a kettő nem lesz ugyanaz, de ennek az egy megegyezésnek viszont az az oka, hogy Istennek megváltoztathatatlan tulajdonságai vannak, ő szent, és a morális karaktere az nem változik az idők során. És ebben az értelemben különben a teológusok beszélnek örökké való törvényről is. Úgy hívják ezt latinul, hogy lex aeterna, hogy Istennek vannak ilyen örökké való törvényei, amik nem változnak. És nagyon jó példa azt látni, hogy a 10 parancsolatnak a törvényei hogyan jelenik meg az írásokban, az új szövetségben. És az Efézusi levélben, amit most olvastunk, számos parancsolat megjelenik ebből. És valójában 10-ből 9 megjelenik az új szövetségben, és részben egész konkrét idézett formában, részben pedig ilyen implicit módon, tehát a tartalmát visszaadva, de nem szó szerint. És az is érthető, hogy a szombat törvénye miért nem jelenik meg újra, mint ahogy az megjelenik a 10 parancsolatban. Ez a törvény egyrészt speciálisan kapcsolódik a zsidó néphez, ugyanakkor ennek a törvénynek egyfajta lelki üzenete számunkra is megtalálható, mint az Isten nyugodalmába való bemenetel, de ez egy teljesen más téma, amit a zsidó levél részletesen tanít. És mielőtt beszélnénk arról, hogy hogyan kapcsolódik mindez a kegyelemhez, tehát a messiás törvényhez, hogy tudjuk a kegyelemhez kapcsolni, vagy hogy tudjuk ezt közvetíteni, lássunk egy pár példát, konkrét példát az Efezusi levélből. Azt mondja a 10 parancsolatban, hogy ne legyenek előttem idegen isteneid. És az Efézus 4.17-18-ban ezt olvassuk, ezért mondom annak okáért, bizonságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok, és járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől, a tudatlanság miatt, amely az ő szívük keménysége miatt van bennük. És az Efézus 5.5, mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának, vagy tisztátlanak, vagy fösvénynek, aki bálványimádó, nincs öröksége Krisztusnak, az Istennek országába. Tehát itt implicit módon megjelenik ez a törvény, hogy ne legyenek idegen isteneink. Aztán a tiszteld apádat és anyádat, az Efézus 6.1.3-ban láttuk ezt, hogy ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz, tiszteljed apádat, anyádat, ami az első parancsolat, meg is említi, tehát utal a mózesi törvényre, hogy jó legyen néked a dolgod, hosszú életű légy a földön. Ne őj! Efézus 4.26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Azt mondom, hogy szigorítja. Tehát sokkal szigorúbb, szűkebb az újszövetségi megfogalmazás. Ne lopj, Efézus 4.28, aki orroz, az többé ne orrozzon, hanem inkább munkálkodjék cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Ne tégy hamis tanúságot, Efézus 4.25. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ne paráználkodj, Efézus 5.3. Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fősvénység, ne is neveztessék ti közöttetek, amint a szentekhez illik. Ne kívánt, ugyanez az 5.3. Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fősvénység, ami az a kívánság, ne is neveztessék a ti közöttetek, amint a szentekhez illik. Tehát ebből a néhány párhuzamból nagyon világosan láthatjátok, hogy az újszövetségi hívő nincs törvények nélkül, és amellett, hogy a mózesi törvény hatályon kívül lett helyezve, bizonyos törvények belőle megegyezően jelennek meg, bizonyos törvények szigorúbban jelennek meg, jelentős részük viszont nem jelenik meg a messiás törvényei között. A fő kérdés azonban továbbra is az, hogy mi a szerepe a törvénynek bármely korban, és hogyan viszonyul mindez Isten kegyelméhez. És amit alapelvként le kell szögeznünk, az a következő. Istennek a törvényei soha nem szolgálták a megváltás útját. Az üdvösség minden üdv történeti korban kegyelemből, hitáltal volt elnyerhető. És amikor ezt állítjuk, akkor a megváltást, mint az örök élet elnyerésének spirituális kifejezését használjuk, mert a megváltás egy gazdag szó, jelent szabadulást, megmenekülést, de most a spirituális megmenekülésre gondolok, a pokolból, a mennybe, vagy ha tetszik, a tűznek tavából, a mennyei Jeruzsálembe. És természetesen nem úgy születtünk újjá, hogy megtartottuk a Krisztus törvényét, hanem mindez majd az újjászületésük után válik a megszentelődésünk részévé. És a Róma 7-ben Pál világossá teszi, hogy a törvény megállapításai és annak ismerete önmagukban nem vezetnek szentségre, hanem kudarcra. Nem a parancsolatokra, hanem a parancsnokra, idézőjelbe téve, kell összpontosítanunk. És ahogy Jézus kerül a középpontba, ahogy egyre jobban megszeretjük, egyre jobban akarunk tetszeni neki, így elváltozunk. Ezt mondja 2 Korintus 3.18. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, itt ugye Mózesre utal, akinek lepel volt az arcára téve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát nem azt mondja, hogy a parancsolatok betartásától lesz meg a változás. Az újjászületés is kegyelemből hitáltal van, a megszentelődés is kegyelemből hitáltal van. Ez a kegyelem tesz minket alkalmassá, ez segít nekünk abban, hogy képesek legyünk dolgokat tenni, vagy dolgokat nem tenni. Nem a törvény ismeretéből tudjuk ezt megtenni, hanem az Istennek a kegyelméből, és abból a szellemből, amit közölt velünk. És két fogalmat szeretnék tisztázni, ahogy beszélünk a törvényről, illetve hogy viszonyul ez a kegyelemhez. Az egyik fogalom az a törvénytelenség, ami mindig megjelenik a törvény mellett, és a másik pedig a törvényeskedés, vagy legalizmus, ha ezt magyarul használhatjuk egyáltalán. És igazán ezek, megint azt gondolom, hogy könnyen félreérthető fogalmak, hiszen hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a törvénytelenség azt jelenti, hogy nincs törvény, a törvények hiányát jelenteni, viszont ha azt halljuk, hogy valaki törvényeskedő, akkor meg arra gondolunk, hogy itt túl sok betartandó törvényről beszélünk. De igazán az igazság az, hogy egyik kifejezés sem kapcsolódik a bennünket körülvevő törvényeknek a számához. A törvénytelenség az egy morális és egy lelki állapot. De biblikusan Isten uralma elismerésének és az annak történő alávetettség megtagadását jelenti a törvénytelenség. Az a viselkedés, amire Lukács egy példázatban így utal, amit a jogos örökösnek mondanak, azt mondják az ő alattvalói Lukács 19.4-ben, akik gyűlölték őt, követséget küldtek utána, mondván, ne akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk. Ez a törvénytelenség. Vagy amiről a második Zsoltár beszél, amikor azt mondják a királyok, hogy csak szaggatsuk le az ő bilincseit, dobjuk le a kötelékeket. Miről beszél az 1000 éves királyságban? Beszél, hogy Isten fölkeli az ő uralkodóját, a messiását, a Sionon, aki vasveszővel legelteti a népeket. Hát ugye a vasvesző és a kegyelem között azért elég nagy szakadék van, tehát egy teokrácia lesz ott, amiben nyilván megjelenik a kegyelem, de biztos, hogy megjelenik a messiási törvény. És Isten mindent megad ahhoz, hogy ezt be lehessen tartani, de ugyanakkor betartatja vasvesszővel. Hát ezzel érdemes a messiási királyságon elmélkedni, hogy ott aztán hogy jelenik meg a törvény és a kegyelem, amikor arról beszél, hogy egy teokratikus rendet fog fönntartani, amivel nagyon megjelenik a szigor és a törvények betartása. De ez csak egy kis kitérő, térjük vissza a mi kellemes kegyelmi korszakunkra. És mint búvár kund alá merelünk a minden kegyelemben, csak bele ne fulladjunk úgy, hogy aztán már semmit nem értünk. Tehát Istennek és a törvényének az elutasítása megfoszt minket az abszolút erkölcsi vezetéstől. És ez a romlás nem a törvénynek a romlása lesz, hanem az Isten által inspirált igaz törvénynek az elvetése a romlás. Isten és az igéje helyére az ember teszi magát törvényadónak. És ennek az az eredménye, hogy gyakran sok új törvényt hoz. Tehát a törvénytelenség egyáltalán nem azt jelenti, hogy nincs törvény. Ha körbenéztek a világban, akkor elképesztő módon, csak ha megnézzük a hozott törvényi rendelkezéseket, elképesztő mennyiségű törvénnyel találkoztok minden évben. Tehát egy követhetetlen tudomány lesz a törvények előállítása, holott Jézus, ha azt nézzük, a 613-at is kettőbe összefoglalta. És igazán az egész fölé egy olyan védőernyőt tett, amire azt mondta, ha ezt betartod, akkor mindent betartod. És hogy az, hogy a törvénytelenség felé haladunk, az milyen érdekes, hogy egyre több törvény szül. Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, de ugyanakkor az ember teszi meg magát a törvényadónak, és hát mi sem példázza szebben a vallásos törvénykezést, amikor a tényleg hithű zsidók a babiloni fogság után nem akarták megszegni a mózesi törvényeket, és elkezdték építeni a kerítéseket, amiket megnézve minden egyes kerítés egy kiváló törvény lehet, de mégis mire eljött a messiás, olyan szintű védőrendszert építettek a törvény köré, hogy a saját messiásukat a kerítésektől nem voltak képesek fölismerni, mert az akkori szóbeli misna már egy olyan bástyát épített föl, hogy nem látták a fától az erdőt a szószoros értelmében. És igazán olyan valakit vártak, aki ezt a fantasztikus törvényi rendszert betartja és elfogadtatja, és elismeri, hogy ez az igazi. És elhordozhatatlan törvényeket tettek az emberekre, de a rengeteg törvényükkel közben törvénytelenek voltak a mózesi törvénnyel szemben, mert Jézus utal arra, hogy ti sosem ismertétek Mózest. Hát ez volt a legnagyobb botrány volt azt hallani, hogy ők azt állították, hogy ők Mózes követői, ők a Mózes székében ülnek, ezt Jézus el is ismerte. De közben azt mondta, hinnétek Mózesnek, akkor hinnétek nekem. És ugyanezt mondja a Ábrahám kebelén és a tűzben levő gazdag embernek, és mikor ott az a párbeszéd zajlik a Lázár és a gazdag ember között, hogy volt, van nekük Mózesünk, vannak nekik prófétáik, rájuk hallgassanak. De nem úgy van, mondja, valaki a halálból támadjon fel. És azt mondja, ha valaki a halál, annak se fognak hinni. És lőn. Mert föltámad valaki a halálból, és döbbenetes. Tehát ha nem hittek Mózesnek, akkor annak sem hisznek, aki föltámad a halálból. És ez a törvénytelenség, ez a törvény elvetése. A törvényeskedés nem feltétlenül a törvények jelenléte, hanem a törvényeskedés lehet egy vallásos filozófia, az a hit, hogy a törvény rendszere megigazíthat, illetve megszentelhet bárkit is Isten előtt. Tehát elméletben egy törvénykező nagyon kevés törvényhez is ragaszkodhat. Tehát a törvényeskedés nem jelenti azt, hogy nagyon sok törvény van. Tehát egy törvény nélküli rengeteg törvényhez is ragaszkodhat, még egy törvényeskedő akár csak kevéshez. És a Galata levél pontosan ezt mutatja meg, hogy egy törvényt emeltek valójában ki, amit Pál ott elutasít, ez a körülmetélkedés, a körül folyik az minden. És a törvény nélküliség és a legalizmus gyakorlatilag kéz a kézben járnak. Mindketten elutasítják Isten igéjét, Istent és az ő igéjét, és a Galata levél pont azt bizonyítja, hogy a megszentelődés is hitáltal történik. Ahogy megigazulásunk Isten kegyelmén nyugszik, úgy a megszentelődésünk is. Tehát a hit engedelmessége az viszont nem törvénykezés, hanem a hívő élet megélése Isten igéje alapján, Isten lelkének az erejével, alázatban és Istentől való függésben. Az, hogy Isten igéje abszolút erkölcsi mérőzsinór, még nem teszi a hit emberét törvénykezővé, amennyiben ettől a vezetéstől teszi függővé az életét. Ez nem törvénykezés. Ennek ellentéteképpen a törvénykező hivatkozhat pusztán bibliai törvényekre, de vétkes lehet a legalizmus a törvénykezés bűnében, attól függően, hogyan és miért tekint Isten törvényére. Ha a törvénykező azt hiszi, hogy megigazulhat, megszentelődhet azon az alapon, hogy magát például másokhoz méri, és azt gondolja, hogy teljesebb mértékben követi az Isten törvényét, akkor ez a személy súlyosan téved. Tehát a büszkeség Isten parancsolatai áthágásának a bizonyítéka. Nem attól vagyunk szentebbek, hogy látunk magunknál bűnösebbeket. A kérdés a következő. Istenben vagy emberben bízunk a megváltásunkat és a megszentelődésünket illetően? A kérdés nem az, hogy az Ószövetség és az Újszövetség szembeáll egymással, és van a törvény, ami az Ószövetség, és a kegyelem, ami az Újszövetség, szó nincs erről. A megváltás útja, mint mondtam, mindig a kegyelem hitáltal. A törvény, a mózesi törvény alatt is. Az igaz ember hitből él. Nézzük meg Dávidot, nézzük meg a Zsoltárait. Azért volt Isten szerint való ember Dávid a bűnei ellenére és a problémák ellenére, mert hitáltal élt, hitáltal volt a megigazulása, és hitáltal volt a megszentelődése. Tehát a kérdés nem az Ószövetség és az Újszövetség szembeállítása, amit nagyon sokszor lehet hallani. Az egész írás a megváltást hitáltal tanítja. Róma 4.3. Mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Erre persze lehetne mondani, az persze a törvény előtt volt. De ez ugyanúgy működött végig a héber írásokban. És Jeremiás 17.5-8-ban kiemeli, hogy átkozott az, aki emberbe helyezi a bizalmát és testbe, és az Úrtól pedig eltávozik az ő szíve. Tehát az írás üzenete egységes, és soha nem tanítja, hogy az ember törvényrendszere által, vagy akár bibliai törvények segítségével megváltást nyerne, vagy megigazulást. A király címének hogy ki a király cím az életünkben, azt mindenki maga dönti el. A messiás életünk jogos ura, megvalljuk őt, meghajtjuk a térdünket, és ha elismerjük őt törvényadónak, akkor ő az, aki átváltoztat a saját képére. Megszűnik a bűn eszenciája, ami a törvénytelenség. Ettől kezdve nincs törvényes jogunk az önuralkodásra. Nem arra kaptuk a kegyelmet, hogy bujálkodásra használjuk, ha elbukunk, vagy nagy kitérőket teszünk a bűn elleni harcunkban, akkor is ismerjük Isten igéjének a megbízhatóságát. Isten kegyelme arra szolgál, hogy képessé tegye a hívőt Isten igéjének a követésére. A messiás törvényének a megcselekvésére a gyakorlatban. Jakab ezt így fogalmazza meg, mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt, megcsalja maga szívét, annak az istentisztelete hiába való. A hívő élet gyakorlatát írja le. Nem egy üdvösség kérdésről beszél a szó spirituális értelmében, de arról beszél, hogy mit ér a hit cselekedetek nélkül. Nem arról beszél, hogy milyen a hit minősége, amivel te üdvösséget nyertél, de arról beszélt, hogy értelmetlen neked hívőnek lenni, ha közben nem követed a messiásodat. Egy zenei példával élve, én mondhatom magamról, hogy zongorista vagyok, de ha soha nem gyakorlok, hogyha soha nem fejlődök rajta, akkor milyen zongorista leszek? Elég gyenge. Tudom, hogy nem tökéletes a hasonlat, mert akkor nyilván elvennék a zongorista címemet, és Isten nem veszi el azt, hogy meg vagyunk váltva. De bébinek maradni évtizedeken keresztül nyilván nem Isten, ez Isten szándéka. A kegyelem az a bűnösnek szól, és nem a bűnnek, a kovásznak. Ahogy Jézus mondta a parázna nőnek, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged? Az pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát egyrészt a bűnösnek járt a kegyelem. És ráadásul Jézus ezt úgy tudta megtenni, hogy betöltötte még a mózesi törvényt is, mivel nem volt szemtanú. Ugye 2-3 igaz tanúra lett volna szükség a megkövezésnél, így ír a mózesi törvény erről. De nem volt 2-3 igaz tanú, Jézus meg nem volt tanú, aki a aki tanúskodott volna erről, és abszolút jogosan, tehát még nézd, lássátok, hogy a mózesi törvényben is van kegyelemgyakorlás. Vagy a másik példa, ami eszembe jutott, hogy mikor József Máriát, mikor látta, hogy gömbölyödik a hasa, a mózesi törvény mit mond? Ugye a jegyességben való elbukás, paráznaság, az ugyanolyan bűn, mintha házasságot törne. És azt mondja a Biblia, hogy igaz ember volt, mert el akarta bocsátani éjszaka. Döbbet, hogy az igaz, tehát hogy nem azt mondta, hogy hú, hát ez nem tartotta be, tehát nem kürtölte világgá, nem akarta világgá törteni. Itt a törvény, és nem akarta behajtatni a törvényt a feleségén, hanem igaz ember volt, és el akarta bocsátani, hogy ne legyen, tehát kegyelmet gyakorolt. Tehát nem volt gyakorolható kegyelem a törvény alatt, dehogy nem. Pontosan ezt tette volna József, csak aztán tudjuk, hogy a történet másképpen alakul, mert jön az angyal és mondja, hogy minden rendben van a feleségnél, ezen túlmenően is. És hát ezekben megjelenik a kegyelem a bűnös számára, ahogy itt Jézus sem alkalmazta a törvényt, és mint mondtam, törvényesen nem is voltak hiteles tanúk, és a bűre viszont az az üzenete, hogy többé ne tedd. És ha teszi, akkor ugyanez lesz az üzenet. Tehát, hogy de sose az előre a bűnre, hogy nincs gond, nincs probléma a kovásszal, nyugodtan teheted, mindegyikért meghalt. Nem, sose ez az üzenet. Az az üzenet minden bűn után, hogy többé ne vétkezzél. Ha meg vétkezel, az az üzenet, hogy van kegyelem a bűnösnek, és a bűnre meg megint Isten kegyelmet ad, hogy meg tudj változni. Te fordulj oda Istenhez azért a megváltozásért. És Isten kegyelme szükséges egy életen át a megszentelődésben való növekedésünkhöz. Fruchtenbaum így írja le a kegyelmet a kegyelemről szóló tanításban, és ezt a kis részt itt ezt felolvasnám nektek. Hogy talán a legegyszerűbb meghatározás ez, Isten kegyelme olyan jó tett, amely nem érdemelhető ki, és teljes mértékben független minden vagy bármely emberi érdemtől. És ez az egyszerű meghatározás 6 dolgot foglal magában. Először is a kegyelmet nem tartják vissza a bűn miatt, különben nem lenne valódi kegyelem. Másodszor a kegyelem nem kisebbedik a bűn miatt. Harmadszor a kegyelem nem hozhat létre tartozást. Tehát nincs olyan, hogy fizetek, jó, tiéd, de. Szülőként szoktunk az, hogy adunk csokit, de. Az nem kegyelmi csoki. Az egy tartozás szerinti csoki. De most már jó leszel, ugye? Az nem a kegyelmi csoki. És tehát a kegyelem nem hozhat létre tartozást, Isten kegyelmének átélését. Követhetik ugyan jó cselekedetek, mint amit a csokinál meg szeretnénk valósítani. Tehát mondhatja valaki azt, mivel Isten kegyelmet adott. Sőt, ez a legjobb motiváció. Hát ha Isten ekkora kegyelmet ad, akkor miért használnám ezt ki? Miért élnék vissza vele? Ezt mondja Pál is különben azoknak, akiknek hirdeti ezt az elképesztő kegyelmet, hogy tehát ha ezt mondjuk, akkor mi lesz ebben, vissza fognak élni. De az hogy vezetne arra, ha valaki velünk ennyire jó, akkor ez hogy nem arra indítana, hogy mi is változni tudjunk. De ez nem arról szól, mikor elkezdünk jók lenni, hogy ebben kompenzáljuk Isten kegyelmét. A kegyelem az kegyelem. Kiérdemelhetetlen. Nem lehet kompenzálni. Puszta szeretet, amelyet az ember annak számos velejárójával együtt élvez. Negyedszer a kegyelem soha nem az adóságért adott jogos fizetés. A kegyelem soha nem az adóság túlfizetése. Tehát nincs az, hogy van egy marha nagy adóság, de annál még több a kegyelem. Na most már ki lett fizetve minden. A kegyelem nem csökken, és nem is növekszik. Hatodszor a kegyelem nem a megváltatlanok bűneinek közvetlen isteni bánásmódjához kötődik. Ez nagyon lényeges. Ezt kiemeltem én is, mikor mondtam, hogy nem a kovásznak szól közvetlenül a kegyelem. Ez azt jelenti, hogy Isten minden bűnnel kizárólag az irgalom alapján bánik el, és nem azért, mert elnézi azokat. A bűn nem azért nyer bocsánatot, mert Istennek elég nagy szíve van ahhoz, hogy elengedje a büntetést, vagy eltekintsen az igazi ítéleteitől. A megbocsátás az nem a kegyelem közvetlen tette, sokkal inkább egy bírói bűnbocsánat arra való tekintettel, hogy az adóságot valaki, a messiás már megfizette. A kegyelmet a kereszt közvetíti az ember felé, és ezt nem lehet kihagyni belőle. És a 7. pont az, hogy a kegyelem nem jelenik meg, a megváltottak bűneivel kapcsolatos isteni bánásmódban, és a megbocsátás alapja az a messiás keresztje. A vétkező hívő helyreállítja a kapcsolatot a családban, és erről szól az 1 János 1.9. Elveszti az üdvösségét? Nem. De hogy egy családban is megromolhat a kapcsolat, azt helyre kell állítani. És Isten ezt akarja. És erről szól az a rengeteg gyakorlati, praktikus tanács, hogy egy hívő hogy járjon, hogy álljon helyre, mit tegyen, mit ne tegyen, és ehhez ad Isten kegyelmet. Mi a mi felelősségünk ebben az egész folyamatban? És még befejezésként röviden erről egy pár gondolatot, hogy a megszentelődés folyamatában hol van a mi felelősségünk. Ugye a hívő élet az egy hit általi élet. Újjászületés, az megtörténik az életünk egy adott pillanatában, János 5.24 szerint, de a növekedéshez viszont folyamatosan szükségünk van a hitre. A Galata 2.20 azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Tehát ez egy hit általi élet, aki szeretett ő engem, és önmagát adta értem. És ez a forrása a megszentelődésnek, hogy ő szeret engem, az életét adta értem, és nem önmagában a törvények a forrása a megszentelődésnek, hanem az a kegyelem, amit a kereszt közvetít a bűnös felé, és ez segít minket a megszentelődés folyamatán. Hitben járunk, nem látásban, azt mondja a 2 Korintus 5.7.7. Tehát ez egy folyamatosan hit által élt élet, amit a hívő elkezd élni. Az első lépés a bemerítkezés, ami egy hit általi cselekedet. A bemerítkezést szokták túlértékelni és alulértékelni. A túlértékelés, mikor üdvösségi kérdést csinálnak belőle. Az alulértékelés, mikor azt mondják, hogy teljesen mindegy, vagy nem is szükséges. És a tanítványság első lépése a Máté 28.19 20-ban annak kifejeződése, hogy tanítványi viszonyba kerülünk vele a bemerítkezés, mert ez egy engedelmességi tett, kifejezem azt, hogy egyé lettem bele az ő halálában és a feltámadásában. És ez az első lépése a tanítványságnak. Ez egy nagyon fontos lépés. Ha engedetlenül kezdi az ember a tanítványság elejét, akkor a többi ponton hol jön be az engedelmesség? Tehát ez egy első engedelmességi lépés, a bemerítkezés. A tanítványoknak azt mondja, hogy számolják fel a költségeket, és a tanítványságnak ára van. Az engedelmesség ösvényén lehet az árat megfizetni. És ez akár a bizonyos igerészek szerint a szenvedésig is elmehet ez az ár. Tehát lehet, ahogy az egyik ingyenes, a másiknak az ára nagyon magas is lehet, amit az ember kifizethet, és látjuk az apostolokon, hogy nagyon magas árat fizettek azért, hogy ők apostolok voltak. Ez nem kérdéses. A szisztematikus tanítás, és ez szorosan hozzátartozik a költségekhez. Ugye a nagy parancsolatban is, mikor azt mondja, hogy elmenvén, ugye hirdessétek az evangéliumokat, és tegyetek tanítvánnyá mindeneket. A hangsúly a tanítvánnyá tételen van, amit ugye két dolog előz meg, az, hogy hirdetjük az evangéliumot, és bemerítjük ezeket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, de a tanítvánnyá tétel az, ami a tanítványságnak a fő része, és ez szorosan hozzátartozik a költségekhez. Az 1 Péter 4.10.11 ezt mondja, hogy kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten áld, hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. És ennek elsődleges helye a közösség, a helyi közösség. És nyilván, ugye nálunk, ha most erre utalnék, a 2 hetente való sűrűség az nem egy megfelelő sűrűség, tehát ez egy talán átmeneti állapotnak is nevezhető, de a közösség azért egy megítélésünk szerint ennél sűrűbb dolog. A következő pont az, hogy benne lakozunk. És a János 15-öt azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. vagy a 2 Korintus 5.9 azt mondja, azért igyekezzünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözzünk, neki kedvesek legyünk. Efézus 4.30, és meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. És nem a szabályoknak való engedelmesség, tehát egy fiatal hívőt, ha összehasonlítok, mikor elmegyünk vendégségbe, és elviszünk egy 2 évest, akkor mondjuk, és ülünk egy igen szép szobába, ahol rengeteg érték van, ami egy 2 éves számára maga a csoda, hogy bármelyiket lerántsa és összetörje, akkor nem azt fogjuk csinálni, hogy a 2 éves számára elképesztő mennyiségű szabályt állítunk föl, mert már elbuktuk, hanem máshova helyezzük a fókuszát. Figyelj csak ide, nézz ide, hogy ez milyen szép. És kicsit bugyut a hasonlatom, de hogy a hívő életünkben a fókusz a kérdés. Tehát a fókuszunkat nem arra helyezzük, hogy elkezdjük eligazodni az elképesztő mennyiségű törvényi sokadalomban, mert képtelenek vagyunk, és minél érettebbek vagyunk, annál inkább észrevesszük, hogy milyen sokat vétkezünk. Tehát az ember fölismeri csak azt, hogy amit 10-20 évig akár föl se ismert, a megszentelődés folyamatában rájött, hogy hát amúgy 20 évvel van bajom esetleg, és csak most fedezem föl. A fókuszunkat helyezzük máshova. És ez a helyes módszer a növekedésben, és a fókusz az a messiáson van, és nem a törvényeken, és a vele való kapcsolatom van, és ebből fakad, belőle fakad az a kegyelem, ami a növekedést adja. Táplálkozás az igével, ahogy a 119-es Zsoltár 11-es versében hallottuk, szívembe rejtettem a te beszédedet, és azért, hogy ne vétkezzem ellened. Az igazsága szentel meg, és ez az ige, János 17:17 azt mondja, szenteld meg őket a te igazságoddal, és azt mondja, a te igéd, igazság. És ezért emeljük föl a szisztematikus tanítást és a tanulmányt, és ezért nem szeretjük azt, hogyha legyintenek. Nagyon úgy egybe foglalva szoktak negatív módon beszélni a teológiáról, és biztos van ilyen olyan amolyan teológia, de a bibliai teológia Isten igéjének a megélése, táplálkozása, abban való növekedés, ez a Bibliában a legnagyszerűbb dolog. Hát a messiást ezen keresztül tudjuk megismerni és megszeretni. És minden más út, bármennyire lehet empirikus és tapasztalati, és azt hiszük, hogy hú de betölt, meg hú de, meg hú de, meg hú de, az tele van a megtévesztések nagyon magas számú lehetőségével. És nem kell feljebb bölcselkedni, azt mondja, mint ami írva vagyom. Aztán az ima, a napi rendszeres ima fegyelmet követel. Isten gyönyörködik a gyermekei imájában a 147-es Zsoltár szerint, vagy a Jelenések 5-8 szerint. Az egymás buzdítása, ahogy a zsidók 10-24-25 mondja, ügyeljünk egymásra, és szeretetre, és jó cselekedetre való felbuzdulás véget, az megint a közösség, el nem hagyván az összegyülekezést, amiképpen szokásuk némelyeknek. És a tanúságtétel, mindannyiunk feladata, az evangelizálás szolgálata, és ha nem tesszük a hitünknek egy csorbája, 2 Timóteus 1.8 szerint, ne szégyeld hát a mi úrunk bizonyságtételét, se engem, az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Tehát ez csak egy rövid összefoglaló volt a megszentelődésnek, mennyi aspektusa, lehetősége, szempontja van azon belül, hogy a bűnösnek jár a kegyelem, és a különböző dolgok, amiről a messiás törvényei szólnak, az ebben való kegyelmi növekedésben kerülhetnek a helyére. Amen.